Máté evangéliuma 16. részéből a 24. verset olvasom. Máté evangéliuma 16. részéből a 24. verset. Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ennek a mai napi isteni ígének szeretnénk ma úgy utána járni, hogy hogy is intézi az ember a maga életét. Egy ilyen 150 év távlatából a leghíresebb embereknek a különböző tanításait kívánom röviden csokorba szedni, és megnézzük tükrében, hogy hogy is néz ki ez az önmegtagadó Krisztus követő élet. Hogy csinálják mások, hogy beszélnek róla mások, hogyan gondolkozunk róla mi, és mit mond erről maga az Isten. Szeretném bemutatni, hogy mi előzte meg Jézusnak ezt a kijelentését. Mert mindig valamire válaszol. Valami miatt mondja, amit mond. Előtte éppen Péter kezdte őt feddeni, ezt mondván, mentsen Isten Uram, már hogy nem kell neked szenvedni, meg gyötörtetni, meg majd fölemeltetni, nem eshetik ez meg te veled, ő pedig megfordulva mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Ekkor mondta is a tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Az embernek az alaptermészetéből az fakad, hogy a Krisztus követés lehetetlen, hogy olyan nehézségbe ütközzön, amit Jézus elmond. Hogy kiszolgáltatottságot jelentsen, hogy gyötörtetést jelentsen, hogy mások ítélkeznek az ember felett, nem csak lelkileg, hanem testileg is. Hogy a Krisztus követés szenvedést von maga után. És nagyon sokszor egy merő mártírium. Az ember azt mondja, hogy ezt ha lehetne, minden szív így van ezzel, hogy ha lehet, nekem ne ilyen életet szabj, ne ilyen életet szállj, és erre Jézusnak van egy válasza, azt mondja, hogy ha valaki engem követni akar, akkor tagadja meg magát. Ebben az önmegtagadásban benne kell lenni mindannak, amitől az ember fél. Mindannak, amitől az ember nagyon is tart. Hát nézzük. Tudjátok, volt egy Freud nevű ember, Sigmund Freud, aki Jézus Krisztusról következőképpen nyilatkozott. Az emberiség legnagyobb illúzionistája volt. Ez azt jelenti, hogy becsapta az embereket, hogy nem volt valóság semmi, amit csinált, nem volt valóság a halott feltámadása, nem volt valóság a beteg meggyógyulása, nem volt valóság 5000 ember megvendégelése, nem volt valóság a 4000 embernek a megvendégelése, nem volt valóság a kánai mennyegző bora, illúziót keltő, az egész emberiség legnagyobb bűvészének tartja Jézus Krisztust. Na most minden kijelentés magával vonja az isteni választ. Minden emberi kijelentés magára vonja az isteni választ. Ez az ember, amikor a maga munkáját végezte, fölfedezett valamit. Ez a Freud fölfedezte, hogy az ember hallatlanul fél a kellemetlen dolgoktól. Annyira fél és iszonyodik a kellemetlen dolgoktól, hogy az életében a kellemetlen emlékeket is igyekszik elfelejteni. Tessék felsorolni 10 kellemetlenséget. Most hirtelen nem megy. Igen. Tessék felsorolni 20 kellemetlenséget. Nem megy. Csak 20. Mennyi volt az életükbe? Az ember egyszerűen védekezik az ellen, ami lelkileg gyötörte, kínoszta, megalázta, ami kellemetlen volt, ezért igyekszik elfelejteni. Nem csak igyekszik elfelejteni, működik benne egy elképesztő mechanizmus, ami a tudat alá passzírozza be a tudatból a kellemetlen élményeket. Igaz, hogy a tudat alatt ezek a kellemetlen élmények működnek tovább, belső feszültséget támasztanak az ember lelkében, és nem tud tőlük szabadulni. Van olyan, amit nem lehet kihozni az emberből, van, amit ki lehet hozni az embernek a tudat alattiából. Ezzel foglalkozott, hogy az emberekkel beszélt, és rájött arra, hogy az ember lelke egy különös szerkezet, mert akármi történik a világban vele, mindenből lelki ügyet csinál. Mindenből lelki ügyet csinál. Tessék megfigyelni. Ha úgy ébredsz föl, hogy azt szeretnéd, hogy verőfényes napsütés legyen, mert a kirándulást terveztél a szeretteiddel, ehelyett beborul, úgy zuhog, mint a dézsából öntenék, akkor nem a hálaadási az első szó, hanem elkezdesz méltatlankodni, és mi lesz belőle? Lelki ügy, lelki feszültség, lelki békétlenség, pedig az, hogy esik az eső, miköze a lelkedhez. De mert az ember szellemerkölcsi lény, mindenből lelki ügyet csinál. Ha valahol megjelent, és valami rettentő kellemetlen dolog történik veled, abból is lelkügyet csinál az ember. Kislányom abban a korszakban van, amikor az ember már úgy odafigyel arra, hogy hogy néz ki. Na most ott állt a járda szigetnél, az eső zuhogott, tartotta az esernyőt, és egy busz úgy döntött, hogy megvicceli az ott álló járókelőket, és tetszik tudni, az átkelőnél olyan 3-4 méter hosszan, 1 méter szélesen, 12-15 centi mélyen áll a sáros, olajos víz. Na ebbe hajtott bele a buszsofőr, és élvezte, hogy az emberek szétrebbennek, csak a gyerekek nem készülnek fel mások aljasságára. A gyerek nem számol azzal, hogy az egy gyerek, hogy más szórakozik, és a szórakozásában disznó, vagy becstelen. Ezért egész testét, arcát, fülét, szemét, száját, ez a sáros, kavicsos, olajos víz, a hófehér ruháját, az akkor kapott vadonatúj hófehér jackjét beborította az egész. Néhány idősebb, jóérzésű ember azt mondta, hogy jaj, kislány, ne sírj miatta. Férfiak megálltak és nézték, hogy egy pillanat alatt ebből a kellemes szép kis teremtésből egy elképesztő csúnya ázatverépett. És mert az ember mindent lelki módon él meg, mert lelkében kell feldolgozni a történéseket, ez a kislány megfordult, és nem az iskolába ment, hanem haza. Mert ilyenkor az otthon mindig a menedék. Aztán a buszsofőr ment tovább, gondolta, hogy ez egy jó dili volt, ahogy szokták mondani ma, de hogy kiben milyen lelki nyomot hagyott, maga a tett. És milyen belső háborút kell vívni az embernek, hogy lelki egyensúlyba kerüljön. Mert úgy érezte, hogy megalázták, megszégyenítették, senki nem szégyenítette meg. de a lélek másképp dolgozza fel az eseményeket. Tessék mondani, nem tetszik ismerni, hogy történik valami. Például mi az ember az utcán, mögötte hárman, négyen nevetnek, az ember elkezd feszültebben járni, semmi, ők jó, megvannak, egymás közt viccet mesélnek, de előttük megy 3 méterrel, meg van győződve, hogy róla beszélnek, és valamiért rajta nevetnek. Miért? Mert az embernek a sok gonoszat tapasztalt lelke nem feltételez jót a másik emberek nevetéséről se. És csak azért mondom el, mert egy teljesen világi ember, egy teljesen ateista ember eljut odáig, hogy megérti, hogy az ember mindent a lélekben dolgozik fel. A tudat a kellemetlen kínos élményeket, azokat nem engedi a felszínen maradni, hanem mélyre, tudat alattiba süllyeszti, és ebben az állapotában az ember nem tudja, hogy mikor, milyen régi ismeret, tapasztalat, élmény pusztít a szívébe. Ez csak feszültség támad benne. Hasonló körülmények között ezek a dolgok nem direkt módon, hogy pontosan tudod, hogy miért feszítenek, de a lelked legmélyén, hatással lévén te rád, feszítenek. Gyomorgörcsöd van, pedig hát 20 éve történt veled hasonló. Amikor Isten azt mondja, hogy szükséges megismerni az embernek az Istent, az ellenségét, az ördögöt, önmagát és az embert, mert szüksége van még a bűn ismeretre is, akkor Isten tudja, hogy van egy speciális gyógymódja, az pedig, hogy az embernek megmutatja önmön belsejét, a lelkiségét, hogy föl tudja fogni és dolgozni a történéseket. Ez úr azt mondja, hogy az én az egyénben lejátszódó lelki folyamatok hordozója. Az én lelki életének felszíne a tudat, befelé van tudat előtti és van tudattalan. Az egyénre nem csak a külső világ benyomásai hatnak, hanem sokkal inkább a belső érzékelése. A belső érzékelésünk dönti el, hogy valamit kellemesnek vagy kellemetlennek mondunk. Itt ezt az embert itt is hagyom most már, eddig érdekelt csak, amíg ismeretet közöl, aztán elfejezik majd a tanítása ennek a Freudnak, elmed egész odáig, hogy az embernek mindent meghatározója a libidója, ez nem más, mint a irracionális ösztönök és a szenvedélyeknek az együttese, és azt mondja, hogy minden a lélekben aszerint lesz kellemes vagy kellemetlen, hogy a testiségében az embernek kellemes vagy kellemetlen volt a történés. Messze nem erről beszél az Isten igéje. Az Isten igéje azt mondja, hogy ez a Freud egy illuzionista, aki azt hiszi, hogy az emberi lélek ilyen hallatlan, egyszerű és primitív, hogy az ösztönökkel el lehet intézni. Ezért nézzük az emberi léleknek egy másik vonulatát, erről a másik vonatból Adler ad képet. Azt tanítja, hogy minden ember életének, lelkiségének mozgató ereje és rugója a hatalomvágy. A legkisebb gyerektől kezdve, nőn, férfin át, a legidősebb emberig, minden ember titkos, vagy nyilvánvaló belső igénye a hatalom. Mindent ez mozgat. Érdekes módon fejti ki, azt mondja, a hatalom vágy azért normális életigény és lelkiigény, mert az embernek rá kell döbbenni az egyénnek, hogy a társadalomnak kényére, kedvére ki van szolgáltatva. A kiszolgáltatottság az egy pokoli érzés, hallatlan nyomasztó érzés, például megmondják bizonyos helyen, hogy nincs fontosabb és jobb a te számodra, mint a benzin menjen fel 240 forintra. Vagy emeljék fel a kenyérnek az árát 100 forint fölül, amikor valamikor 3 forint volt a kilója. Tetszenek emlékezni rá? A teavaj annak idején 6 forint volt, és sorolható. Na most, az ember nem tudja, ja megint egy dolog, hogy az adó, hogy az emelkedik, a fizetés nem emelkedik, tehát kiszolgáltatottja az ember a társadalomnak, normál reakció, hogy pozícióba kellene jutni, hatalom kellene miért, mert valahol a társadalmat jobbá kéne tenni. Két típusú ember létezik, az egyik, amelyik azért vágyja hatalmat, hogy valóban jobbá tegye az emberek életlehetőséget, a másik azért, mert gonosz, és rosszat akar az embereknek, és a társadalomnak. Mert nem politikai alkalmai, hanem csak lelki síkon nézem a kérdéseket. Ezért nagyon fontos látni, hogy azt tanítja az Adler, és teljesen igaza van, hogy az egyéni élet célja és célra törése, ez lelki alkat kérdése. Ennek a fiatalok között el lehetett játszani a gondolattal, hogy milyen hatalmi harcot vív fér feleség egymásra az esküvő után. Úgy szokták mondani, hogy beáll a rend, kialakul mindenkinek az úgynevezett munkaköre, ez az asszonyé, ez meg a férjéé. Na most, ha a férfi ügyes, akkor úgy intézi, hogy lehetőleg minél több munka háruljon a feleségre azért, hogy lássa, milyen értékes. Hogy érzékelse, hogy ne az nélkül a családját nem ér semmit. Anyukám, ha te nem lennél, megállna a világ. De emögött egy olyan típusi hatalmi törekvés húzódik meg, hogy ő legyen az úr, a másik pedig szolga. És mindezt el lehet játszani a szeretet égisze alatt. És annál undorítóbb a dolog, minél inkább a szeretet mögé bújik a szeretetlenség. Mivel csak a fiatalokra vonatkozik ez a fajta dolog, mi már rég túl vagyunk ezeken a kérdéseken, mi tudjuk visszafelé nézve, hogy nálunk hatalmi harc nem volt. Mi már bölcsen látjuk itt visszafelé, hogy mi hallatlan krisztusi módon éltük meg az életünket, úgy voltunk, mint a irodalmi műben, ide nekem az oroszlánt is, minél kevesebb munka maradjon neked, annál többet kívánok viselni én. Ugye ez a kereszténység alapüzenete, hogy egymás terhét hordozzuk, minél kevesebb maradjon a másikon. Na most, ez az Adler nem erről beszél. Ő sokkal többről beszél, azt mondja, hogy az ember életének lelki problémája ott van, ha a normál belső hatalmi igénye helyett pót cselekvéseket cselekszik csupán. Például. De a kis leányom talán 3 éves lehetett Eszter. És amikor egyszer hazaérkeztem egy hetes evangelizáció szolgálat után, ez a kislány sírva borult a nyakamba. Hát tudjátok, egy apa ilyenkor elgyengül, és átöleltem, mondtam, hogy drága Eszter, engem még így soha senki nem szeretett, hogy sír, amikor megjel, és mondta, nem is azért sírok. Hát ember ismeretről 1-0 gyerek javára, és mondja, hogy azért sír, mert neki nincs kis testvére. Hát elgyengültem, ő a 6. gyerek, és mondom, hát fantasztikus ez a testvér szeretet és testvér igény, nem ezért sírok. 2-0 gyerek javára, mondom, akkor miért sírsz? Mert nincs, akit megverjek. Na most az, a gyerek aztán felnő. És ez a fajta belső hatalmi igény, hogy valahol kilobbanjon benne a hatalmi vágy, amit elnyom a társadalom. Elnyom egy karakánad másik ember, elnyom egy főnök. Elnyom. Valahol ki kell jönni a feszültségnek. Hogy? Valahol hatalmat kell mutatni. És ezért történik az ember az ellen vét legjobban, amit a legjobban szeret. Jön a klasszikus, másodlakos hatalmi cselekvés. Azt bántod, akit a legjobban szeretsz. Tehetetlenségedbe, belső lelki szorultságodba, hatalmi igényed kiélése miatt, aki nem várja. Azt ütöd meg szóval, azt sérted meg, mert a hatalmi belső igény, normál igény, de hogy valósul meg, meghatározza, hogy beteg, vagy egészséges-e a lélek. Ugye láttam olyan fiatal embert az utcán, valami történetet vele, oda ment az autóhoz, és beledugott az autó kerekére. Na most, hát jó elintézte. Tetszik ismernünk, az ember dühében ráver az asztalra. Nem az asztalt verné, de nem verheti azt, akit verni akar. Ezért bezúz egyet az asztalba. A hatalmi, vagy a bosszú vágy ott van, az inger megtörtént, és nem arra felé éli ki, amerre szeretné, ez belső feszültséget indukál, lelki beteggé teszi az embert. Azt mondta egyszer egy pszichológus, hogy ha valaki kiabál, nem baj. Nem lesz gyomorfekéje. Erre a keresztények azt mondani, hogy megvan írva Jézusról, hogy nem lármáz és nem kiált az utcán, és mint bárány viteték mészárszékre, száját sem nyitván meg. És az ember díjban azt tudta mondani, hogy igen, az Jézus volt. De nem volt körülvéve ilyen ökörtípusú és fenevad típusú emberekkel, mint ti vagytok, akik fölbosszantottatok. Ugye? Tessék végig gondolni, hogy milyen elképesztő keserűen tud kijönni az emberből a tehetetlensége, és mennyire nem tud keresztény módon viselkedni adott helyzetekbe, hanem mennyire testi módon reagál, és testi módon cselekszik, és testi módon jeleníti meg a belde lévő lelki elváltozásokat. Nietzsche, életem megkeserítője, tanrendszere, elképesztő ember és Krisztusgyilkos, azt tanítja, hogy az ember hatalom vágya, és annak a kérés az mindenképpen pozitív, mert az ember, amikor ember felettivé lesz, übermencsé, akkor kiforgatja a sarkából a világot, és megteremti önnön társadalmi rendjét. Tehát erőszakosnak, keménynek, zsarnoknak lenni jó és szükséges. Tessék figyelni, hogy mit mondana ezekre a tanokra az a Jézus, aki Péternek a mentsen Isten téged mondatára azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán! Mert nem gondolsz az Isten dolgaira, csak az emberekére. Tessék végül, aki így elemzi az embert. Aki az embernek a lelkéről úgy beszél, hogy teljesen független az Istentől, és önmagában épp, teljes egészet alkot. Eleve aberált eredményre jut. A hatalmi akarat irányítja az ember egész lelki életét, mondja Adler, jellegzetesen a cél elérésében működik, ezért a legfőbb lélektani feladata minden tanítónak meghatározni a másik ember célját. Tetszik emlékezni a régi pedagógusokra? Hogy értettek hozzá, hogy egy kisdiákba felfedezték, hogy mire van vénája. És irányították arra a pályára, amihez látta a pedagógus, hogy ez ért. Ez van különleges adottsága. Ma a pedagógus nem ér rá már foglalkozni így a gyerekkel, hogy felfedezze az értékeit, és irányítsa, nevelgesse, hogy többről többre jusson. Isten azt mondja, hogy ember, hogy te keresed önnön lelked belső valóságát, hogy te felfedezed a lelked reakcióját, és tudod elemezni bizonyos mélységig, ha nem vezetel oda, hogy nincs más orvosod, mint Jézus, beteg maradt. Kérem, ha pszichológus szemmel nézem a gyülekezetet, akkor nincs egyetlen egy épp ember sem. Megtalál mindenkinél a rejtett titkos félelmet, kivétel nélkül. Megtalálom mindenkinél azt az eldugottat, azt a lefolytottat, amiről hallani se akar. Megtalálom, amikor bűnbánatra jönnek be a klasszikus történetet, hogy az üst ezüstöt azt odaadja, de a lelke szégyenét, gyalázatát azt beásva tartja. Azokat a bűnöket, amik jellemhibák, amiknek a kiderülése nem engedi az embert többé embermódon a másik szemébe nézni, azokat rejti és titkolja. Ez a sereg embernek a megtérése hazug. Hazug. Nem adta át a félelmeit, nem adta át a gyalázatát, nem adta át a bűneit Jézus Krisztusnak. Éppen ezért mindig megmarad a takargatni valója. Aki azonban egészen megnyílt előtte, és egészen újjászülhette az Úr, attól elvette a félelmet, és átélt, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ha a pszichológus szemmel nézem, megtalálok minden olyan törekvést az emberi lelkekben, amelyek azt kell mondanom, hogy beteg. Megtalálom a kisebb rendűségi érzetet. Megtalálom a gátlásosságot. Nem az Isten szerinti gátak mentén való szent gátlásosságot, hanem a pszichés gátlásosságot. A beteg ember jellemzői, hogy vagy fogyatékosságból származik a kisebb rendűségi érzete, vagy olyan szociális hátrányos helyzetben nevelkedett, ahol megszokta, hogy mások döntenek helyette, vagy olyan tekintély elvű, parancsnok, akarnok, zsarnok tanítója volt, hogy döntött helyette, nem akarok most visszautalni, 40 évig nem engedték gondolkodni az embert, a brossúra parancsolt, nem lehetett, már volt egy ilyen ének, hogy aki nem lép egyszerre, tetszik emlékezni? Ez valamilyen induló volt. Tudom. De ezt úgy applikálták a politikai életben, hogy aki nem áll be a sorba. Ez így volt applikálva. Aki nem áll be a sorba. Aki a sorból kilóg, lemesve. Kérem, elmondtam a bevezetőt. Meg kellett ágyazni egy kicsit a mondandónak. Most el szeretnék jutni veletek odáig, hogy a hatalom az Istené. Tessék figyelni, hogy Adler mit mond, hogy mi az ember lelki életének mozgatórugója? Hogy hatalmat akar. Csak kijelenti az Isten, hogy a hatalom Jézusnak adatott menjen és földön. Ha az ember hatalmat akar, jót akar, a Krisztustól akarja. Tessék megfigyelni, hogy hogy küldi ki a tanítványokat Jézus, és hatalmat ad a nékik. Hogy? És felsorolja, kígyókon tapossanak. Végig mondja, ha mérget isznak, meg ne halljanak, beteget gyógyítsanak, halottat támasztanak, hatalmat kapott emberré teszi a gyermekeit az élő Isten. Nagyon is célirányosan, mert tudja, hogy az épp lélekhez hozzátartozik a hatalmi kérdés. De mennyire, hogy hozzátartozik? Az övéit ezért megkóstoltatja, így mondja a Szentírás, és ti megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Mennyei erők részesévé tett titeket az Isten. Az övéit az újjászületésben egyszer átminősíti Isten gyermekévé, és nem csak hatalmi körében, hanem hatalmi körével erősíti meg. Na most még mert valaki valami elképesztő extra dologra gondolna, hadd mondjam a legegyszerűbbeket, mert hoztam nektek egy-két jó hírt. Hadd nézem végig egyenként az arcokat, tessék rám nézni? A szempárokat szeretném látni, igen. Mindenkinek a szemébe szeretnék nézni, igen. Igen. Hadd lássam. Igen. Látom a vágyakat, igen. Tessék rám nézni, köszönöm szépen. Nem sokra megy vele, tudom, de én keresek valamit. Kérem. Az emberi lélek csak burokba érzi jól magát. Tessék visszagondolni az újjászületésetekre. Visszatetszik emlékezni arra a szent burokra, amelyikbe a védettségben növelt téged az Úr? Valami hallatlan öröm, valami csodálatos békesség, és az Úrral való folyamatos közösség, az a szent bizonyság és érzet, amelyik az embert minden félelemtől mentessé tette már az újjászületésben. De az Isten nem csak arra gondoskodik, hogy azt mondja, hogy az én kezemből ki nem szakított téged senki, hanem gondoskodik az ember lelkéről, mert hol élünk meg mindent? Kérem, mindenből lelki dolog lesz, mindent a lelkünkben élünk meg, örömöt, bánatot, kint, keservet, szolgálatot, becsapattatást, de mondhatom az ellenkezőjét, megdicsőst, a lelkedben élsz meg, azt mondja, aki bennem marad, abban én benne maradok. Az emberen két jelzést tett az Isten. A külsején a bárány vér védőpecsétje, aki élő hitre jutott, tudja, hogy védelemért egyféleképpen lehet esdekelni, Uram, a te véred fedezzen el. Aki ismeri, az pontosan tudja, hogy így van. Belül pedig a lélek záloga adatott, mert ezáltal az isteni lélek által mondja az én lelkem is, hogy édesatyám. A pszichológusok rájönnek az ember lelki működésének nyomorúságaira és vágyaira, de megoldást adni egy se tud. A teremtőd, a te alkotód, a te szerelmetes édes atyád, a te gondviselőd, a te urad tudja, mire van szükséged. Azt mondja, én a szíveket vizsgálom. Pontosan ismeri, hogy mikor, mi munkálkodik benned, és ezért azt mondja neked, hogy ne félj, veled vagyok. Hányszor kellett kirántani az embert a nyomorúságából? Szenvedélyes elalélók vagyunk. Hogy vagy? Most jól. Hogy vagy? Hát tudod, most inkább nem válaszolok. Tetszenek ismerneket a klasszikus válaszokat? Kérem szépen, a harmadik, akiről beszélek, Jung, aki a következőt állapítja meg, a lélek, az emberi lélek tökéletesen önálló. Érdekes módon ez a Jung a következőket írja, idézem. Ifjúságom tragédiája az volt, hogy apámat úgy szóván szem előtt láttam hitének problémája miatt összetörni, és korai halált halni. Másik ilyen írja. A hit kegyelme ajándéka nem adatott meg nekem. Szörnyű magányomban csak a tapasztalásra hagyatkozhattam. Mert a hit ősbűnének találtam azt a tényt, hogy a tapasztalást a hit megelőzi. Aki ezeket tanítja, hogy a hit előbb van, mint a tapasztalás, nem bírom elfogadni. És elmond példákat, hogy az Ószövetségben mindig előbb volt a tapasztalás, és abból lett a hit. Mondom a példákat. Mózes tapasztalja, hogy ég a csipkebokor, és nem ég el. Mózes tapasztalja, kihúzza a kezét, akkor poklos, ha visszadugja a kezét, nem poklos. Fogalma sincs, hogy ki az Isten, de először van a tapasztalat, aztán majd lesz belőle hit. Pál damaszkuszi úton halad, egyszerű dolga van, először látja a megnyílt eget, látja a napnál világosabb fényt, hallja Jézus szavát, és utána lesz belőle a hit. Mert amíg ezt nem látta, nem volt hit, addig Saul volt, aki üldöző volt. Először a tapasztalat, aztán a hit. És haragszik az apjára, hogy az apja azt tanítja, hogy először a hit, aztán a tapasztalat, és látta, hogy az apja hogy küszködik egész életébe, és nem bírja elfogadni ezt a fajta menetrendet. Nem bírja elfogadni. Beszél a pünkösdről, félelem, bújás, de amikor a szentlek eljön, és megtapasztalják, hogy a szentlek itt van, és betöltötte őket, attól kezdve élővé lett a hit, és mehetnek predikálni. Először a tapasztalat, abból lesz a hit. És nem fordítva tanítja Jung. Miért kell, hogy legyen hit, és majd abból lesz a tapasztalás, mondja, az ember lélek nem így munkálkodik. Ezt azért mondtam el, mert rengeteg ember ugyanezzel a gondolattal küszködik. Figyeld meg a magad életét, hogy régóta kijelentetted, hogy én hívő vagyok, de hát hiányoznak azok a fajta tapasztalások, amik igazolják azt, hogy az én hitem jó. Jön hozzám valaki, azt mondja, hogy én már annyit hazudtam magamnak, hogy én hiszek. De mindig az a vágy hevített, hogy hát egyszer már én velem is történjen olyan dolog, mint Pállal. Nyíljon meg az ég! Szóljon hozzám az Isten, én majd hinni fogok benne. Vagy történjen, mint Mózessel. Jelek, jelek, csodák! Majd hinni fogok benne. Soha nem küzdöttél még vele? És ő mondja, miért van másnak tapasztalása, elegem van az egészből, én nekem nincs, nem tudok hinni, nem kaptam itt kegyelmi ajándékat, úgy az Isten mondja. A léleknek az a jellemzője, mondja Jung, hogy a tapasztalások gyűjtőhelye. Mi a lélek? Meg ne tessék tanulni. Meg ne tessék tanulni. A lelki megnyilvánulások végső fokon a transzcendentálisban gyökereznek, tanítja Jung, hogy nem működne a lélek, ha nem lenne lélek fölötti, de ezt ő képtelen megtapasztalni. Ő csak azt tapasztalja, az ő lelke fölött nincs lélek. Ő csak azt tapasztalja, hogy nem működik, amiről a papok beszélnek, és akkor biztos nincs is. Fölteszem a kérdést, Jungnak igaza van-e? És mondom a választ, nincs. Nincs igaza. Kérem, nem az ember produkál hitet, hanem Isten adja a hitet. Kérem, mindig Isten adja a hitet. És most hadd magyarázzam ugyanazok az esetekkel, amiket Jung elmondott, hogy a helyére kerüljön. Kérem, az, hogyha valaki 10 éven keresztül, vagy 10 000 éven keresztül bámul egy égő csipkebokrot, és látja, hogy nem ég el, abból nem lesz neki bizonysága, hogy az Isten van a helyen. Soha nem lesz a bizonysága. Csak nézzük, mind a ég, hát ég ilyet, itt állok 10 000 éven, mindig ég, és nem ég el. És nem fog rájönni, hogy miért. Soha. És nem ez már Isten bizonyíték, mert ha még mindig ég, akkor miért kéne annak amögött Istennek lenni? Égni fog még 10 000 évig. Mózes először hallja, hogy megszólítja az Úr, vagyok, aki vagyok. Aztán jóval később, amikor a küldetésre kell mennie. Tetszik figyelni ezt a jungi csúsztatást? Először az Isten kijelentése és hit közlő ajándéka, aztán tapasztalat. Hogy meglásd, hogy mennyire én vagyok, de dugd be a kezedet, húzd ki a kezedet, tedd vissza a kezedet, vedd ki a kezedet, utána. Az Úr az Úr. Bünkösd. Jézus azt mondta, elküldöm a ma vigasztaló lelket. Várjátok. És tessék figyelni, amint a lelkek megjön, megemlékeznek arról, hogy mit mondott az Úr. Hit, és utána tapasztalat. Mit mondott Péternek Jézus? Kinek mondtok engem? És mit mondott Péter? Mi hisszük. Hisszük. Előbb a hit, aztán a tapasztalat. Aztán szeretném megkérdezni a vakon elküldött, megkent szemű embert, mosolyd meg a Siloam tavába. Hogy ment el? Vakon. Hittel. Szeretném megkérdezni Pokos Naamán. Először kellett, hogy hitbe engedelmeskedjem, hogy először gyógyult. Először meg kellett venni a hit harcát, hogy bemerítkezzék a vízbe. És aztán tapasztalat, hogy nem csalatkoztam abba, akibe hittem. Fordítva működik. Lesz tapasztalat, először a hit. Először a hit. A léleknek van igenis vallásos igénye, igenis van tapasztalás igénye, mert a lélek bizonyságra szomjas. És most szeretném elmondani neked a legbelsőbb vágyaidat. Kérem, a te hívő életednek megtartó hatalma, hogy szomjasan tart a bizonyságra Isten szent lelke. Minél elevenebb valaki, annál inkább keresi a napba az Isten jelenvalóságát, az Isten működő kegyelmét, és fel is fedezi. Minél inkább él a Krisztusban valaki, annál többször fedezi fel napközben, hogy velem van az Úr. Mert a lélek szomjas a bizonyságokra. És a lélek megkapja a tapasztalatokat, de csak az, amelyik hisz. Amelyik nem hisz, nem bír tapasztalni. Annak minden tapasztalás más lesz. Tessék meggyőzni egy hitetlent, hogy amikor 16-ot forgott az autója, orrán fenekén, 150 méter töpült, mert 180 km-es sebességgel nekiment egy másik autónak, és átforgott rajta, és kiszállt sérülés nélkül. Az mázli. Mondom, te, megtartatás. Ne mondj ilyet, mázli. Mondom, kegyelmi megtartatás. Beszélnek arról az Isten? Nem? Ez egy szerencsés baleset. Kérem, a tapasztalatból nem lesz hit. Csak a hit alkalmas megtapasztalni az Isten nagyságos dolgait. Így működik. Van-e mondandója az Istennek a te számod, amikor azt mondja, tagad meg magad, mert ha nem teszed meg, uralkodnak rajtad a félelmeid, gyakorlod, hogy lefolytasz dolgokat, mert nem akarsz szembenézni dolgokkal, nem fogsz győztesen megharcolni ügyeket, eseményeket, történéseket, feladatot. Ugye van olyan típusú ember, aki a feladattól álmos lesz. Kinyitja a szemét, ajra sok dolgom van, befordul a fal felé. Lusta. De lusta attól lesz, mert nem akar szembenézni a feladattal, hogy meg lehet oldani. Soknak tartja. Isten azt mondja, te, tagad meg magad. És sokkal többet kér az önmegtagadásba a negatívumokból. Tehát abból, hogy te elég volt már a reszketegségedből. Elég volt az aggodalmaskodásból. Elég volt a ködös képzelgésedből. Elég volt azokból az erőtelenségből, amik mindig abból születnek, hogy én nem vagyok alkalmas erre. Alkalmas vagy mindenre. Mindenre van előtt a Krisztusban. Tessék talpálni. Hogy kell talpálni? Megtagadva magam. Minden lelki bűnt. Mert az egész életed lelki téren játszódik. A rejtett belsőben, és abból lesz a látható külső valóság, a cselekedet. Tetszik már érteni, hogy miért mondta annak idején Nikodemusnak Jézus, hogy szükség ti nétek újonnan születnetek? Mert tökéletesen erőtelen, tökéletesen értelmetlen, és tökéletesen alkalmatlan az isteni életre az újjá nem született ember. Abba hagyom, még egy-két mondatot mondok. Jung föltette a kérdést saját magának. Az ember számára ugye a legdöntőbb kérdés az, hogy kapcsolatban állsz-e a végtelennel, vagy sem. A végtelennel kapcsolatban lenni, kérem, tilos, hiszen köddé foszlat minden végső értelmet. Megsemmisíti az ős bizalmat az Alfa és Omega Istenbe, a kezdet és vég urába. Kétségbe ejti a lelket, mert nincs stabilitása. Isten Jézus Krisztusban realizálja a megfogható, megtekinthető vant, az Istent, az isteni szeretetet, az isteni kegyelmet, az örök Istent. Az Isten nem végtelen, csak határtalan. Tetszik tudni, mi a kettő közti különbség? Végtelen mondjuk az egy pontból kiinduló utat, amelyik folyamatosan halad előre, és soha nem ér véget. Azt tanította annak idején erről az egyik filozófus, hogy ha én elérem a világ végét, és ott nyilat akarok kilőni, és tudok kilőni, akkor nem értem el a világ végét. De ha ott fal van, és azért nem tudom kilőni nyilamat, akkor biztos nem értem a világ végét, mert a fal mögött kell lenni valaminek. Ez a végtelen. A határtalan, azt a gömbre szoktuk mondani. Tudom, hogy meg lehet mérni, de arra mondjuk, hogy nincsenek határai. Így mondja a Szentírás az Istenről, mélysége, magassága, szerelmének, kegyelmének kikutathatatlan. Végére mehetetlen. Ő nem végtelen, hanem kegyelmében, szerelmében határtalan. Jung itt is tévedett. Te ne tévedj. Téged egy személyhez köt az Isten, Jézus Krisztus személyéhez, egy lélekhez köt az Isten, az ő szent lelkéhez, és ez elég. Mindenre elég. Ugye neked is. Akkor tagadd meg magad, vedd fel a keresztet, és kövesd őt. Nem okoskodnunk kell. A szabadság engedelmességében megélni a hívő életet. Imádkozzunk. Ha meg kéne fogalmazom ezt a tagad meg magad, vedd fel a keresztet, úgy kövess engem, ezt így hangzol, hogy kereszten vitetés, keresztre feszülés, és keresztvívés. Na, áldás békesség!